Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, az 5. fejezet 33. versétől kezdve a következőképpen. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mit tudunk a szavakról? Azt tudjuk, hogy a szavak nagyon fontosak, nélkülözhetetlenek. És hogyha olyan történik, hogy nem tudjuk magunkat kifejezni, akkor gond adódik, akkor frusztráltak vagyunk. Akár azok is így számolnak be erről, akiknek a hozzátartozójuk valamilyen lelki probléma, depresszió, mély depresszió miatt nem tudnak megszólalni, vagy azok is, akik azt tapasztalják, hogy valamilyen betegség, valamilyen fizikai oka van annak, hogy nem tudják kifejezni magukat, pedig ott van, mint hogyha mozogna, megmozdulna, remegne az ajka, de nem tudja elmondani azt, amit még fontosnak gondolt, fontosnak érzett. Sokszor viszont visszaélünk a szavainkkal, amíg tudunk beszélni. Manipulálunk vele embereket. Ráijesztünk. Befolyásolni akarjuk. Félelmet keltünk benne. Saját érdekeink szerint használjuk a szavainkat. Ezzel kapcsolatban osztottam meg egy gyarló kis viccet az elmúlt héten, amely arról szól, hogy elmegy a politikus, bár most azonnal mondanám, hogy inkább azt mondjuk az egyszeri ember, mert nyilván a politikusok között is vannak becsületes, normális emberek, minden ember között így van. Szóval elmegy szegény a faluba, összehívja az embereket, hogy meginterjúolja őket, mondják el, hogy milyen problémák vannak, milyen dolgokban tudna ő segíteni, mint a képviselőjük. És akkor a falugyűlésen feláll Pista bácsi, megszólal, és azt mondja, hát nekünk két problémánk van. Az egyik problémánk az, hogy van orvosi rendelőnk, de nincs orvosunk. Hát akkor a politikus fogja a telefonját, elkezd telefonálni, utasításokat ad, hívja az egyik, hívja a másik embert, aztán leteszi, és azt mondja, na, ezt a problémát megoldottuk, a jövő héttől lesz orvosuk. Mi a másik probléma? Pista bácsi folytatja. Hát a másik problémánk az, hogy nincs a faluban térerő. Nem lehet használni a mobiltelefont. Hát gyakran a szavaink, nem csak az övék, a mieink is, hiteltelenek. Nincsen hitele, nincsen súlya a szavainknak. Az érdekes azonban az, hogy mégis elvárjuk, hogy hitelt adjanak a szavainknak. És ez szerintem egy nagyon komoly Isten bizonyíték, hogy még az az ember is, aki nem hisz a mindenhatóban, a teremtőben, az Istenben, kétségbe vonja azt, hogy szerinte kellene berendezni az életünket, mégis olyan dolgokat vár el a másik embertől, önmagától, amit az Isten épített belénk, az Isten vár el tőlünk. egyértelmű Isten bizonyíték. Azt várjuk el, hogy a másik szavának legyen hitele. És szeretnénk, hogyha a mi szavunknak is hitelt adnának. Annak ellenére, hogy megpróbálunk sokszor lódítani. Nagyon fontos, szinte minden társadalomban az eskütétel, még az elmúlt rendszerben is nagyon fontos volt, visszaemlékszem 1987-re, amikor Cegléden a főtéren tettük le a katonai eskünket, és akkor a Magyar Népköztársaság katonájaként kellett ezt megtennünk még. És habár az eskü egyértelműen az Isten nevének a segítségül hívása, még az elvtársak is ragaszkodtak ahhoz, hogy igen, esküt kell tenni. Mint a magyar dolgozó, magyar népnek a fia. És valahogy megvolt az átok formula is a végén, valami ilyesmi, hogyha megszegnénk az eskünket, akkor a dolgozó népnek a megvetése sújtson bennünket. Megvolt a segítségül hívás, egy nálunknál nagyobb hatalomnak a segítségül hívása, és aztán az átokmondás is. Egy ateista államban, hogy mennyire átszövi ez az egész kérdés a népeket, az országokat. Vagy mondhatnánk azt, hogy esküt kell tennie a polgármesternek, képviselőknek. Az Egyesült Államokban 1961-ben hozott egy döntést a legfelsőbb bíróság, hogy ne legyen senkinek se kötelező keresztény esküt tenni, Isten nevét segítségül hívni. Tehát, hogy a meggyőződésével ez ellenkezik, mert ateista, akkor ne kelljen a Bibliára téve a kezét esküdnie. És ennek ellenére 14 államban elkerülhetetlen a keresztény eskütétele. És ateista éppen ezért nem is lehet városi képviselő például, kivéve, hogyha vállalja a hosszadalmas bírósági procedúrát és megoldja valahogyan ezt a kérdést. Jézus korában is nagyon fontos volt az eskü tétele, megerősítésre használták ott is, hiszen érzékelték azt, hogy az emberi szónak csökken a súlya. Annak ellenére, hogy Jézus korában, meg azon a területen, még most is arab területeken sokkal nagyobb súlya van az adott szónak. A kimondott szónak. Sokkal többet tulajdonítanak, mint ma. Mint itt mi. Állításomat éppen ezért, mivel csökken a súlya a szavaidnak, alá kell támasztanom egy nagyobb hatalommal, isteni tekintéllyel kell alátámasztani, és ezért hívták segítségül. Isten nevét, a mennyet, Jeruzsálemet, és így tovább. Jézus azonban azt mondja, hogy ezt nem tehetitek meg. Tudnilik, ez nem a tiétek. Nem rendelkeztek vele. Azt mondja, hogy még a hajatok szálaival sem rendelkeztek. Ez olyan, mint amikor én ezt úgy mondom el, mint aki elismeri, hogy ebben hibázott, és nem szeretném ezt tenni. Amikor azt mondom, gyermekeim mondják, hogy hát én ennyivel vagy annyival tartozom nekik. Mondom, semmivel. Mert minden az enyém. Ez bizonyos értelemben igaz. De az Isten családjában az igaz, hogy minden az Isten, és ez biztos, hogy igaz. És az Isten nem hibázik, amikor azt mondja, hogy ez így van. És nem csak az övé most, és aztán majd később, amikor majd öröklünk, akkor már nem az övé, ez mindig az övé. Amikor volt ez a keresztény kiállása a Deák téren, és evangélikus részről a Sándor Frigyes prédikált, miskolci lelkész, akkor utána beszélgettünk egy kicsit vele, és hát mondta, hogy mennyi probléma van feléjük is, anyagi dolgokkal is, visszaélések. Pedig azt mondja, nem tudom, hogy te hányat temettél, de én azt mondja, akárhányszor temettem, soha nem volt zseb a koporsón. Magyarán szólva, minden, amink van, azt kölcsön kaptuk egy nagyon rövid időre. Hangsúlyozom, hogy nagyon, nagyon rövid időre, hogy gazdálkodjunk vele, hogy Isten dicsőségére használjuk. Minden az Istené. Néhány hónappal ezelőtt az egyik felnőtt tanítványomnak tanítottam a 7. parancsolatot, ne lopj, és akkor ezzel kapcsolatban is előjön ez, hogy minden az Istené. Talán előhoztam azt a sáfárság konferenciát, vagy sorozatot, amely itt volt, itt szerveztük meg, valamikor 10 éve, talán többen emlékeznek is rá, és részt vettek rajta. Ezzel kezdődött, hogy minden az Isten, és akkor csodálatos diaképek a teremtett világról, a legszebb virágokról, meg gyönyörű pillangókról, meg az univerzumról, és ugye ezt kölcsön kaptuk, és gyönyörködhetünk benne. Na és akkor megy el a felnőtt tanítványom, megkérdezi tőle a feleségem, hogy na, most mit tanultatok? Hát azt mondja, hogy hát most azt tanultam meg, Marika néni, hogy amiért megdolgoztam még, az sem az enyém. Igen, mert nagyon, nagyon nehéz volt ezt neki nem felfogni, hanem elfogadni, hogy hát amiért megdolgozunk, az a pénz, az sem a miénk, és végső soron nem mi rendelkezünk felette, csak úgy szabadon. Csak sáfárok vagyunk, szoktunk fogalmazni, vagy gondnokai vagyunk annak az autónknak is, mindennek, amink csak van. Az Isten tulajdona. Istené minden, azt mondja Jézus, még a hajszálaink is, nem tudjuk fehérré vagy feketévé tenni, most ne tévesztem meg senkit azt, hogy 10-20 centit kifehérít az ember, vagy szőkít, hiszen aztán utána azonnal nő az eredeti hajszín, nem tudjuk. Csak kicsit a látszatot tudjuk formálni, kicsit fiatalabbnak tetessük magunkat, vagy ilyennek, vagy olyannak. Nem tudjuk. Még a hajszálainkat sem tudjuk megváltoztatni. Isten már tudja, ő tudja fehéríteni. Akkor mi a megoldás? Általános bizalomvesztést élünk át. Hát olyan elképesztő mértékű ez már, hogyha ugyanazt az eseményt az egyik hírportálon olvassuk, és a másikon totálisan ellenkező következtetésre lehet jutni. Vagy teljesen jelentéktelen híreket adnak el úgy, hogy extrém figyelemfelkeltő címmel látják el. Az ember rákattint, és utána látja, hogy az egész nem ér semmit. Nem érdemes elolvasni, nem érdemes meghallgatni. Rettentő nehéz éppen ezért, nagyon nehéz, amikor az Isten szaváról van szó, mert az Isten szava hangzik az Isten tiszteleten, hogy az számunkra hiteles legyen egy ilyen hitelét vesztett világban. Olvastam néhány idézetet a szavaknak az erejéről, mert az foglalkoztatott engem, hogy olyan honnan jön az, hogy csomóan vagyunk, vannak, akik azt gondolják, hogy a szavaknak vannak bizonyos mágikus, van bizonyos mágikus erejük. Olykor megijed az ember attól, hogy beszéljen negatív dolgokról. Ne fesd az ördögöt a falra. Vagy megijedünk attól, hogy elmondjuk az örömünket, hogy de jó, hogy most jól vagyok, meg meggyógyultam, kopogjuk le gyorsan. Mert ha nem, akkor nem tudom, mi történik. De hogy lehetünk ennyire bolondok? Honnan jön ez? Persze, hát a szavaknak van erejük, és Az egyik idézet, amelyet találtam, az erről szól, és igaz. A fizikai világban az emberek legnagyobb ereje a szavakban rejlik. Van, aki arról ír, hogy nagyobb az ereje a szónak, mint az atombombának. Ő így folytatja, a hangokkal teremthetek és pusztíthatok, érzelmeket korbácsolhatok fel és folythatok el. Zseniális gondolatok szökkenhetnek szárba, vagy éppen zseniális gondolatokat lehet eltiporni a sárba a szavakkal. Mivel olyan gyülekezetben vagyunk, ahol a zene mindig fontos volt, ilyen gondolatot is olvastam, hogy a szavaknak hasonló erejük van, mint a zenének, az éneknek. Igen, fontosak a szavak. Az elmúlt vasárnap arról volt szó, hogy a megbocsátásnak a szava mennyire fontos. Éppen ezért tettem fel az elmúlt vasárnap prédikációt azzal a gondolattal, hogy pszichiáter, főorvos fogalmazott így még annak idején a Hűvösvölgyben, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet egyik szemináriumán, hogy az itt fekvő betegek 90%-a nyugodtan hazamehetne, és normális életvitelt folytathatna, ha otthon egy megbocsátó közösség várná. Tehát ennyire fontos a megbocsátó szó. Ennyire az életünk függ tőle. És ahogy kutattam, hogy honnan jön ez a bolondság, hogy azt gondoljuk, hogy elrontunk valamit, hogyha kimondjuk azt, hogy meggyógyultam, vagy valami jól megy most éppen, rábukkantam egy cikkre meg beszélgetésre, azt hittem, hogy ebbe a bolondság irányába megy, de nem. Egy betegről volt szó, aki már egy ideje küzdött daganatos betegséggel. És végül aztán meg kellett műteni, és ahogy magához tért a műtétből, előtte volt az orvos, őt műtő orvos, és azt mondja neki, hogy hát ez bizony rossz indulatú daganat. Eddig talán nem volt ez világos, talán akkor vitték csak ugye nyilván műtét után szövettanra. És hozzátette, hogy ez ilyen és ilyen kezelést követel, és aztán elbúcsúzott tőle, ott hagyta. És azt mondja, ő még alig tért magához, hiszen ilyenkor az ember módosult tudatállapotban van, megszédül vele a világ. Hát azt éli át az ember, hogy halálos betegségen van. És azt mondja, hogy próbáltam tájékozódni a teremben, és próbáltam valakit találni az egészségügyi dolgozók közül, akit meg tudok kérdezni, és aztán megláttam homályosan valakit, akinek egy ilyen valami köpeny volt, és megkérdeztem tőle, ő volt a takarítónő, megkérdeztem tőle, hogy most mi lesz, mik az esélyeim. A takarítónő, hála Istennek, úgy képben volt nagyjából, és azt mondta, hogy minden rendben lesz. Nyugodjon meg. És azt mondja, ez valami hallatlanul nagy megnyugvással töltött el engem, hogy az egészségügyben dolgozók közül valaki azt mondta, hogy minden rendben lesz. Nem az volt a fontos, hogy most orvos, vagy adjunktus, vagy nem tudom ki mondta ezt, hanem hogy ott volt valaki, aki empátiával fordult hozzá. Hát ennyit jelent egy kimondott szó. Hát ezért lenne nagyon fontos, hogy még ha tapasztaljuk is, hogy nagyon sok tekintetben felfordult ez a világ, hogy legyen már valamennyi bizalmunk azért a másik emberben. Még akkor is, hogy olyan sokszor becsaptak, átvágtak, hátunk mögött szervezkedtek, ki tudja, mit csináltak. Legyen bizalmunk az emberekben, mert saját magunknak rossz, ha nincsen semmi bizalmunk. És hát persze a legfőbb dolog az, amit énekeltünk. Ezt szerintem nyugodtan vigyük magunkkal, tegyük oda a könyvjelzőt, keressük meg az evangélikus honlapon, a telefonunkon, szívemet hozzád emelem, benned bízom, ó Uram. Hát ez a lényeg, az Istenben bízni, hozzá emelni minden nap a szívünket. akkor is, amikor magunkhoz térünk a kómából, vagy akkor is, amikor a műtőből, amikor ez történik, vagy azt, amikor a bizalmunkat vesztjük, hozzá emelni a szívünket. És aztán utána beszélgettek ezzel a súlyos beteggel, hogy most akkor hogyan tovább. Ezzel, ilyen dolgokról beszéltek, hogy mit vár az ember az orvostól, hogy mit mondjon az orvos, és az orvos is mit gondol, hogy vajon mit várhat a beteg tőle. És arról beszéltek, hogy lehet, hogy sokszor a maga az orvos is azt hiszi, hogy azt várják tőle, hogy mindenható úrként tud beleavatkozni az életébe, a betegségébe, pedig hát nem mindenható úr. És ezt fogalmazta meg a beteg, hogy ha azt mondja egy orvos, hogy én nem tudom megmondani, hogy mi lesz, csak sejtéseim vannak, de empátiával fordul hozzá, akkor lehet, hogy ő ezt választja inkább. Semmint, hogy az bizonygassa, hogy minden rendben lesz. Mert sokkal hitelesebb, hogyha nem helyezi magát a mindenható szerepbe, hanem csak empatikus, csak őszinte. És elismeri, hogy tud feltenni a beteg olyan kérdést, amire nem tud válaszolni, amire nincs válasz. Ez szerintem hasonló, mint amikor a lelkész is el kell, hogy ismerje, hogy hát ez most olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni. Lehet, hogy utána tudok nézni, gondolkodom rajta, de nagyon sokszor van az, hogy nincs rá válasz. De a Szentírás nem azért igaz, mert mindent meg tudok magyarázni. Régen rossz lenne, hogyha mindenható szerepbe helyezkednénk, és azt mondnánk, hogy mindent tudunk az életről, halálról, feltámadásról, az Istenről. Régen rossz lenne. A Biblia nem azért igaz, a hit nem azért igaz, mert meg tudjuk magyarázni. Mit mondott Augustinus? Azt mondta, hogy hiszem, mert hihetetlen. Credo quia absurdum est. Abszurdum, amiben hiszünk. Így fogalmazott ez a beteg, hogy ajándék, ha olyan emberek vannak mellettünk, akik nem azt mondják, hogy rossz a hozzáállásod, pozitívan kell szemlélni a világot, csak akarni kell, nem akartad eléggé. Kincs az, hogyha olyan emberekkel tudunk beszélni, akik ismerik és elismerik az élethelyzetünket, és nem tagadják le csak azért, mert elviselhetetlen számukra az a szorongás, hogy az emberek meghalnak. És itt van a pont. Ez az igazság. Hogy az a gondolat, hogy neked csak akarnod kellene, rossz a hozzáállásod, miért nem gondolkozol elég pozitívan, ez annak a következménye, hogy szorong a mellettünk álló ember, hogy meg kell halni egyszer. És nem tudja elfogadni. És óriási kincs, hogyha erről lehet beszélni. Őszintén. Hogyan lehet megtérni egy ilyen bizalmatlan korban? Egyre nehezebb szerintem. Nagyon érdekes, ehhez mindenkinek ajánlom figyelmébe, úgyhogy most külön nem fogom az Evangélikus magazint hirdetni, de mindenkit biztatok, hogy aki nem szokta megvenni, vegye meg, aki nem rendelte meg, még rendelje meg. Nem csak azért, hogy a Luther kiadó fennmaradjon tovább. Szóval nagyon érdekes, Hajdú Szmola Patriknak, pécsi evangélius lelkésznek az ige magyarázata a magazinban. Ő az informatika tudományát hívja segítségül. Azt a kérdést teszi fel, hogy vajon, hogy hát tudjuk-e, hogy ki fektette le az informatika alapjait, és hát persze nagy örömmel írja, hogy Neumann János. Aztán persze tovább kérdez, hogy na de azért előtte is voltak, akik tettek ezért, és akkor említi Leibnizet, aki a kettes számrendszernek a megalkotója. És aztán persze végig a legvégén kihozza, hogy hát maga Jézus az informatika alapjainak a lefektetője, hiszen nem csak Leibniz volt, aki megfogalmazta a kettes számrendszer alapján, hogy valami vagy egyes, vagy nulla, vagy van, vagy nincs, és nincsen köztes állapot, nincsen átmenet, nincsen hármas opció. Ugyanezt mondta Jézus is ezzel, hogy az igen legyen igen, a nem legyen nem. Nincsen átjárás. Nincsen is-is, tartózkodom. Nincsen relativizmus. Hát sokszor nagyon nehéz kimondani az igent, nagyon nehéz kimondani a nemet. Mert mit gondolnak rólam az emberek akkor? Mit gondol a másik, hogyha azt mondom, hogy nem? Hát csak azt kell mondani, hogy jó, rendben, aláírom, stb. Nagyon nehéz. Mert ott van, mit vár el a másik? A mai ige arról szól, hogy azt nézzük, hogy mit vár el tőlem az Isten. Hogy kezdjem el azt mondani, amit az Isten. Amire ő mond igent, arra mondjak én is. És milyen nagyszerű dolog, hogy Jézus igent mond, mindig igent mond, eddig is igent mondott rád, az életedre, és nemet mondott a bűneinkre, és ez vitte a keresztfára. Mindig igent mond rád, igent fog ezután is mondani. És segít abban, hogy nemet mondjunk arra, ami az életünkkel nem harmonizál. De időre van szükség természetesen arra, hogy eljussunk odáig, hogy mi az, ami nem harmonizál az életünkkel. Tehát mondj nemet arra, ami nem harmonizál az életünkkel, és ne keverjük össze a kettőt, az életünket, meg a bűneinket. Isten ránk mindig igent mond. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük a Te igenedet, amellyel igenelted a mi életünket, és megváltottad. Köszönjük a nemet is, amellyel nemet mondtál a bűneinkre, és megtisztítottál, és megtisztítasz közeljövőben is. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és áldj meg bennünket, hogy mi is ki tudjuk mondani az igeneket és a nemeket. Amen.